2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány nem fog engedni a brüsszeli nyomásnak a kárpátaljai magyarok ügyében, és határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajnának vissza kell adni a 2015 óta elvett nemzetiségi jogokat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén. Szijjártó Péter hazugságnak minősítette, hogy a magyar kormányzat ne lenne hajlandó a tárgyalásra. Rámutatott arra is, a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program keretében idén átlépte a 62 ezret a sikeres beruházások száma. A kormány 242 milliárd forintnyi támogatásával így több mint 470 milliárd forint értékben jöttek létre különböző beruházások. Az Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő 4 évben, hogy folytassa a háborút. Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések, a cechet Európa nevére írnák, más balek nem maradt, aki beszállna, fogalmazott Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök hozzátette, ezért idegesek annyira Brüsszelben, ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét, és akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk, Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát, nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból, fejtette ki a kormányfő. Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra, találat érte a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki, közölt az ukrán vezérkar a Telegramon. A finomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4 millió 800 ezer tonna volt, az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében. Orbán Viktor azonnali kivizsgálást rendelt el a Tisza pártnál történt állítólagos adatszivárgás ügyében. A miniszterelnök egy Facebook videóban azt mondta, súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet, 200 ezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre. Jelenleg azt tudni biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza párt gyűjtötte össze. A kormányfő hozzátette, összehívta a nemzetbiztonságért felelős kormánytagokat, és az adatbázis elemzés alapján megállapították, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Szerinte az adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt emeltek vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők és két társuk ellen. A vádirat szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóság előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt folytatott eljárásban. Az érintettek az épületnél erőszakos magatartással jogszerű eljárásukban akadályozták a pénzügyőröket. Bűncselekményük több éves szabadságvesztés is lehet. A magyar kormány mintegy 40 milliárd forintot fordít az elavultabb képalkotó diagnosztikai berendezések cseréjére, illetve új telephelyek nyitására, mondta el az egészségügyi államtitkár. A kormány és az Országos Kórházi Főigazgatóság 22 milliárd 600 millió forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programja 30 CT és 11 MR berendezés beszerzését biztosítja országszerte, ismertette Takács Péter egy kalocsai CT átadón. A közbeszerzési törvény módosítását kezdeményezi Lázár János, erről a Facebook oldalán számolt be. Az építési és közlekedési miniszter szerint kizárhatják az eljárásokból azokat a cégeket, amelyek a közúti és vasúti fejlesztéseik során a rosszul vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították az embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogokat. Emlékeztetett, a Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út átadását követően rövid időn belül az megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált. A cég 10 hónapot kért arra, hogy kijavítsa a hibákat, az idő lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan. Koalíciós szerződést írt alá Prágában az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló elégedetlen polgárok akciója az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Mozgalom, illetve az Autósok pártvezetője. A pártok egyben nyilvánosságra hozták az új cseh kormány programjának tervezetét is. Az új kabinet, melynek megalakításáról Petr Pavel államfő megbízásából Andrej Babiš folytat tárgyalásokat, 16 tagú lesz, Babiš fogja vezetni. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, kevés felhővel, csapadék nélkül, a szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse. Radnóti Miklós, november. Megjött a fagy, sikolt a ház falán, a holtak fog a koccan hallani. S zizegnek fönn a száraz barna fán vadmirtuszok kis őszbozontjai. Egy kuvik jóslatát hullatja rám. Félek? Nem is félek talán.
Radnóti Miklós november című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934 Ígyben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgartel jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A Budapest Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra, 1944-ben a jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2025. november 3-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai műsor elején beszámolunk arról, hogy 15. alkalommal tartották meg a Miskolci Nemzeti Estét, amin dr. Kriza Ákos, a város korábbi polgármestere, posztumusz Kartal-Vecen díjban részesült. A részletekről dr. Mennyhárt Szabolcsot, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának vezetőjét kérdezem, majd a Forrás és Innováció című szerdai konferenciára hívunk meg mindenkit Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével. Szó lesz a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatairól is. Tartsanak velünk, érdemes! Dr. Mennyhárt Szabolcsot, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának vezetőjét köszöntöm szeretettel, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat!
Miskolci nemzeti estély volt október 29-én a Zenepalotában Kartal Vecendi átadással. Meséljen az előkészületekről és erről a nagyon szép hagyományról.
A nemzeti estély hagyománya 2005-re nyúlik vissza, ugyanis a nemzeti közélet fejlődésért dolgozó kereszténységüket megvalló lokálpatrióták akkor döntötték el, hogy alapítanak egy polgári közéleti díjat, és eldöntötték azt is, hogy ezt a polgári közéleti díjat a mindenkori évben az október 23-ai rendezvénysorozatokhoz kapcsolódóan nemzeti estély, mint díszünnepség keret fogják átadni az arra érdemes miskolci vagy Miskolcon alkotó neves személyiségnek, aki életével, példamutatásával, napi teendői során vagy élethivatásakor nem csak a lokálpatriotizmus, de a keresztény hagyományokat is, a kereszténységét megvalva is élte munkásságának mindennapjait életében. És hát ugye 2005-re nyúlik vissza ez a nemes hagyomány, tehát immár 20 éves, de egy rövid időszaknyi szünet miatt a mostani volt a 15. nemzeti estély, amely megrendezésre került 2025-ben. Ugye 2005-től kezdődően minden évben egy-egy díj átadása megtörtént, majd 2018-at követően egy kis szünet következett be, alapvetően ugye a Covid-járvány, a pandémia által okozta bezárkózás nem tette lehetővé, hogy a miskolci polgári oldal, a támogatók, a lelkes rajongók, az egyszerű állampolgárok vagy a kész tagjai megjelenhessenek ezeken az eseményeken. Így a kész újjászerveződését követően ezt a nemes hagyományt is újjáélesztettük, és 2025-től ismét az a célunk, hogy minden évben kioszthassuk ezt a nemes elismerést Miskolcon dolgozó, Miskolcon alkotó, arra érdemes személyiségek számára.
Idén posztumusz díjat osztottak, áruljuk el, hogy kikapta a Kartal Vecendíjat.
A Kartal Vecendi történetében először történt posztumusz díj átadására, és ezt a posztumusz díjat dr. Kriza Ákos Miskolc korábbi 2021-ben elhunyt polgármestere kapta, hiszen úgy gondoljuk, hogy az ő munkássága, az ő Miskolc szeretete, a Miskolcért elvégzett óriási munka, amely fémjelzi a Miskolc mai arcát, hiszen Kriza Ákos munkássága révén városunk végleg maga mögött tudta hagyni a rendszerváltás nagyon nehéz és terhes örökségét. Úgy gondoljuk, hogy méltóvá tette polgármester urat arra, hogy posztumusz díj birtokosa lehessen, és hát ezt a posztumusz díjat a családjának, feleségének, dr. László Zsuzsának átadhassuk.
Kik a névadók a díjnál?
Maga a díj elnevezése is tükrözi a kész miskolci csoportjának ökumenikus jellegét, hiszen a díjat Vecán Pál evangélikus lelkészről és Kartal Ernő minorita szerzetesről nevezték el Kartal Vecán díjnak. Ugye Vecán Pál evangélikus esperesként szolgált Miskolcon, Kartal Ernő pedig minorita szerzetes és tartományfőnök volt a minorita rendben. Róluk lett elnevezve ez a díj. Magán a díjon a két névadó képmása, arcképmása szerepel, illetve a kettős arckép mellett egy kenyérhez és hegedűhöz is hasonlító címer látható, és maga a plakett, a díj, amit átadunk az S során, az Makoldi Sándor szobrászművész alkotása. A plakett hátlapja díjazott nevét őrzi, míg a kitüntetett méltatását egy külön átadott oklevél tartalmazza, tehát így kerül maga a díj átadásra minden évben a megválasztott díjazottnak. Ugye a díjat ugye a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Miskolci csoportja és az Eszmék és Értékek Alapítvány közösen ítéli oda minden évben, és kerül átadásra a nemzeti estély alkalmával.
A teljeség igénye és lehetősége nélkül tehát nem kérem, hogy mind a 14 eddigi díjazottat is felsoroljuk, de néhányat emeljünk ki.
2005-ben Kardos Katalin újságíró volt az első díjazottja a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének. 2006-ban kiemelném dr. Kompordai Zoltánt, aki a Magyarok Világszövetségének Borsodabaui Zemplén megyei szervezetét vezette, vele megosztva Kuklai Antal és Békovács István kapta meg az elismerést. 2007-ben dr. Rivasztó Gyula és Szabó Sándor református tiszteletes, illetve Balassa Zoltán kapták megosztva a kitüntetést. 2008-ban Mihály Molnár László és dr. Csukás István állatorvos volt a díjazottunk. 2009-ben pedig dr. Simkó Csaba volt, akit a kuratóriumok megválasztottak. 2010-ben Gróf Lajos, 2011-ben a négy egyházi, Miskolci Egyházi Gimnázium akkor igazgatója, Forrai Tamás, Mariscsák István, Ábrám Tibor és Fellegvári Zoltán került kitüntetésre. 2012-ben pedig Várhelyi Krisztina kapta meg az elismerést. 2013-ban dr. Kociszki György és Sasvári István voltak a díjazottak, míg 2014-ben Komáromi Gyula építészmérnök lett a kitüntetett. 2015-ben Máger Ágnes festőművész volt a kitüntetettünk, 2016-ban pedig Regő Zsolt zenész karnagy volt, aki megkapta a nemes elismerést. 2017-ben Miskolcon nagy szeretetnek és tiszteletnek örvendő Csókai Károly jezsuita szerzetes tüntette ki a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, míg 2018-ban dr. Majorosné Hortai Rita volt az, aki kiérdemelte életművével a Karttal Vecán díjat, és hát ezt követően következett be az a szünet, amit említettem a bejátszás elején, ezt követően érkezett az a pandémiás helyzet, ami nem tette lehetővé az est megrendezését, és hát 2025-ben Kriza Ákos, korábbi miskolci polgármester posztumusz díjazása történt meg.
Folytatjuk beszélgetésünket dr. Mennyhárt Szabolcssal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának vezetőjével. Kik jelölhetnek és kit jelölhetnek a díjra?
Hát maga a díjra való jelölés az nyilván mindenki számára adott lehetőség, hiszen nem zárkózunk el attól, hogy bárki javaslatot tegyen a díjazott személyre vonatkozóan. Hát nyilván a KISZ elnöksége, az alapítvány kuratóriuma, illetve az a tanácsadó testület, amely a munkánkat segíti, az nagyban segít abban, hogy megfelelő döntés születhessen a díjítélése vonatkozásában.
A 15. Miskolci Nemzeti Estéjén egy előadást is hallhatott a közönség. Ki beszélt és miről?
Ez is tradicionális, hiszen a nemzeti estét, amikor megálmodták az alapítók, akkor abból indultak ki, hogy legyen Miskolcon egy olyan nemzeti, polgári, keresztény értékrendet valló műsor, legyen egy olyan ünnepség, amikor is az 56-os forradalom és szabadságharc mártírjaira méltóképpen tudnak emlékezni. És ebből adódóan minden évben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége igyekszik egy olyan előadót is meghívni ezekre a rendezvényekre, akik megfelelő lelkiséggel, megfelelő értékrenddel rendelkezve tudnak irányt mutatni és orientálni a hallgatóságot az 56-os forradalom és szabadságharc kapcsán. Így ezt a hagyományt is megtartottuk, és ebben az évben dr. Molnár Imrét, nyugalmazott diplomatát, neves történészt hívtunk meg Miskolcra, aki Eszterházi János, gróf Eszterházi János felvidéki magyar politikus életéről és mártír haláláról tartott számunkra előadást. Talán egy picit szokatlannak tűnik, hogy Eszterházi és az 1956-os események hogyan itt kapcsolódnak, de hát sajnos a kapcsolódás az egyértelmű, hiszen Eszterházi János haláláért ugyanaz a kommunista diktatúra felelős, mint aki a mi Mansfeld Péterünket, Mislei Emesünket, Olá Miklósunkat vagy Tóth Ilonkánkat kivégezte. Tehát alapvetően adódott az a fajta kapcsolat Eszterházi és az 56-os események között, ami miatt azt gondoltuk, hogy mindenképp célszerű Miskolc közönségének bemutatni Eszterházi János életét és munkásságát, mártír halálát, annál is inkább, mert Eszterházi Jánost bár a forradalom napjaiban, hónapjaiban hunyt el, későbbiek során őt is 56-os mártírrá nyilvánították és választották az 56-os szervezetek.
Komoly zenei előadás is volt ezen az estéhen.
Igen, ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nemzeti estély mindig lehetőséget biztosítson arra, hogy egy picit a nagy gondolatok, a magasztos emlékezés mellett egy pici lelki feltöltődés, felüdülést a művészetek által kaphasson a kedves közönség, és nem titkolt szándékunk és célunk, hogy a nemzeti estély keretében reflektorfénybe helyezzük azokat a művészeket, azokat az alkotókat, akik városunkban tevékenykednek, és hát külön kiemelve a miskolci iskolákat, amelyek számos kiváló tehetséget vonultatnak fel évről. Célunk az is, hogy nekik teret engedjünk, és egy picit úgy reflektorfénybe helyezzük őket, hogy megcsillanthassák tudásukat, tehetségüket, számot adhassanak a munkájukról. Idén az Egressy Béni Zeneiskolát kerestük meg, és az Egressy Béni Zeneiskola növendékei voltak azok, akik a zenei szolgálatot elvállalták, és két csodálatos produkciónak lehettünk szemés fültanúi, hiszen egy harmadik osztályos tanuló, Moldvai Anna csodálatos hegedű játékával kápráztatta el a közönséget, míg az Egressy Béni Zeneiskola 8. évfolyamos hallgatója, tanulója, Rőcei Berta gitár szólóval szórakoztatta a közönséget. Úgyhogy ebben az évben az Egressy Béni Zeneiskola volt az, aki bemutatkozhatott a nemzeti estély keretei között.
Folytatásban beszéljünk arról, hogy milyen tervekkel néznek a jövőbe.
Lassan közeledik az advent, úgyhogy a kész számára is az elcsendesedés és a karácsonyra való készülés jegyében fog eltelni a következő időszak. Egy adventi közös ünnepséget tervezünk még a kész tagokkal, illetve a miskolci Mincenti plébánia közösségével, de hát ezt követően természetesen mindenki családjával együtt fogja a megváltó születését ünnepelni, és hát a következő év is számos feladatot tartogat számunkra, hiszen következik az az ima alkalom, amikor a kész és az eszmék és értékek alapítvány közösen mintegy 500 miskolci diákot, egyháziskolai tanulót szólít meg azért, hogy közösen tudjunk a békéért, az eljövendő békéért imádkozni, úgyhogy az ökumenikus imahét keretében erre a nagy rendezvényünkre fog sor kerülni, de hát azt követően is számos programmal fogjuk várni a miskolciakat, késztagokat és azokat, mindazokat, akik a keresztény közélet iránt érdeklődnek, hiszen tavasszal is tervezünk olyan eseményeket, amely alapvetően sorskérdéseinkkel foglalkozik. Ennek a konkrét előadóját még nem tudom megnevezni, többükkel tárgyalásokat folytatunk, és hát egy olyan eseményt szeretnénk a miskolciaknak biztosítani, amely során nemzeti, városi sorskérdéseinkkel, a kereszténységgel, illetve a kereszténységnek a mindennapi életünkben, a mindennapi közéletünkben, a mindennapi politikai életünkben betöltött szerepéről szeretnénk értekezni. És hát természetesen a jövő év során is megemlékezünk az elhurcolt szerzeteseinkről, a Hortobágyra kitelepített városi polgárokról, és hát természetesen a jövő évben is az Arszakra Fesztivál számos kihívást tartogat számunkra, hiszen az idei év során bekapcsolódtunk a miskolci Arszakra szervezésébe, tehát ez így fog folytatódni a jövőben is, és hát nyilván kivesszük részünket abból a civil életből, ami meggyőződésem, hogy Miskolc további fejlődését alapvetően elő tudja segíteni.
Végezetül mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a Keresztény Értelmiségiek Szövetségéről és a miskolci csoportról.
Én azt javaslom mindenkinek, aki kapcsolatba szeretne kerülni velünk, hogy a keszmiskolc@gmail.com-os elérhetőségünkön keressen bennünket, és ott személyesen is kapcsolatba tudunk lépni, és ilyen módon meg fog bennünket találni. De természetesen a Kész Miskolci csoportja a Kész Országos Szövetségének tagjaként a kes.hu internetes elérhetőségen is megtalálható, ott is található elérhetőség, amely alkalmazásával, vagy amely igénybevételével meg tudnak találni bennünket a városban.
Dr. Mennyhert Szabolcs, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, és áldott adventet kívánok minden kedves hallgató számára, és természetesen önnek is. Köszönöm a lehetőséget.
Palik Zoltánt, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület elnökét köszöntöm szeretettel azon vonal túlsó végén. Szervusz, Zoli.
Szervusz, András, köszöntöm a hallgatókat.
Egy konferenciát szerveztek, hívjunk meg mindenkit, kiknek szól ez a konferencia és mi a téma?
Ez már az 5. forrás és innováció civil konferencia, amit az egyetemmel, az ERGO Európai Regionális Szervezettel, illetve a Magyar-Magyarért Alapítvánnyal szervezünk közösen. Ugye ez minden évben arról szól, hogy a civil szervezeteknek bemutassuk azt, hogy milyen szakmai meg támogatási pontokat érdemes a következőkben keresni. Ugye az idei évnek is ez az a fő mozgató ereje, hogy 3 témát választottunk ebben az évben, amit ilyen megpróbálunk középpontba állítani majd. Az egyik a tudomány és innováció területe, azért mert, hogy most van a tudomány éve, és november 3-a a Magyar Tudomány Napja, ezért ennek keretében bemutatnánk majd az egy modellváltó egyetemet, pontosabban Horváth Zita rektorasszony mutatja majd be. Foglalkoznánk a fenntartható fejlődéssel, illetve az ESG-nek a gondolatával. Lesz egy nagyon izgalmas előadásunk a Hunar programról, arról, hogy a civil szervezetek hogyan kapcsolódhatnak be a magyar űrkutatási programba, hogyan hasznosulhatnak az eredményei, illetve milyen szerepe lehet a civil szervezeteknek, mondjuk a jövő űrkutató generációjának kialakításában is. Ugye tudjuk, hogy a legtöbb tábort, legtöbb képzést azt azért ilyen szempontból civil szervezetek vállalják fel a középiskolás, illetve az általános iskolás korosztály körében, tehát vannak ilyen szempontból kapcsolódások. Illetve a közösségi tudománnyal foglalkozik Gazsó Tibor, az ERGO regionális szervezetnek a kutatója. Amiről ő beszél majd ennek kapcsán, az egy nagyon sokakat érintő probléma terület, tehát a figyelemzavaros ADHD-s gyerekeknek a problémája, illetve az, hogy ezeket a kutatásokat hogyan kellene menet közben, tehát miközben a problémák élnek, valahogy a hozzá kapcsolódó kutatásokat menet közben megvalósítani, és közösen a szakemberekkel, laikusokkal, szülőkkel közösen levonni az eredményeket. Tehát ez lesz majd az első nagy blokkunk a konferencián, ami a tudománnyal foglalkozik. A második téma az majd a kultúra és a közösségnek a kapcsolatával. Itt jön majd a Kulturális és Innovációs Minisztériumból Balna Albert osztályvezető. Azért fontos bemutatni, mert a civil szervezeteknek körülbelül az 1/5 a kultúra, közművelődés, művészetek területén dolgozik, és ez a támogatási rendszer megújul, átalakult ebben az évben, illetve ebben az időszakban jelennek meg az első következő évre vonatkozó kiírások, tehát ezeket mutatja majd be a minisztériumnak a képviselője. Várjuk Miskolc megyei város polgármesterét, Pót Szántai Józsefet, aki a városnak a közösségfejlesztési célú, meg közösségi célú fejlesztéseit mutatja majd be. Tehát azt megszoktuk, hogy általában így az infrastruktúrára, intézményekre esik a nagyobb hangsúly. Mi arra a területre szeretnénk inkább foglalkozni a konferencián, ami a civil szervezeteknek inkább kapcsolódási lehetőséget mutat. Ugye a sokszor emlegetett Top Plus programokban vannak olyanok, amik humán fejlesztésekkel foglalkoznak, de tartoznak a szociális, a közösségi, az egészségügyi fejlesztések, a hátrányos helyzetűeknek szóló programok, a fiataloknak szóló programok. Ezek azok a területek, amikkel projektek indultak, illetve azoknak az eseményeivel, rendezvényeivel hamarosan találkozhatunk. Erről fog tájékoztatni minket a polgármester úr, illetve ugye a mi régiónkban megkerülhetetlen kérdés a társadalmi felzárkózásnak az ügye, és sok év után és próbálkozás után szerencsékre most el tud jönni Sztojka Attila államtitkár úr, aki erről a területről fog majd előadást tartani. Nem kell szerintem különösebben hangsúlyozni, hogy ez a civil szervezeteknek miért fontos terület, tehát hogy nincs is olyan része a társadalmi felzárkózásnak, ahol a civil szervezetek ne lennének aktívan jelen, sőt, ezt megmerem kockáztatni, hogy tulajdonképpen a legtöbb módszer, vagy sikeresnek mondható dolog valamilyen formában a civil szektorból indult. Tehát ez ennek a konferenciának a témája. A harmadik terület az pedig inspiráló példákkal foglalkozik. Ennek kapcsán szeretnénk egy a mesterséges intelligencia témakörével foglalkozni, de most nem áll azzal, hogy hogyan kell használni mondjuk a ChatGPT-t vagy a képalkotó programokat, hanem azt, hogy milyen tudásra van szükség, tehát mibe érdemes időt, energiát befektetni egy civil szervezetnek, ahhoz, hogy ne vesszen el, meg hogy versenyképes maradjon ezen a területen a tudása. Itt a Gábor Dénes Egyetemről hívtunk előadót. A Gábor Dénes Egyetem azért fontos, mert hogy itt a városi mesterséges intelligencia fejlesztésekben, illetve abban a mintaprojektben, ami Miskolcon indul, szintén a Gábor Dénes Egyetem az, aki ilyen szempontból partner. Tehát ez is egy ilyen szempontból izgalmas lesz, és a végén egy kerekasztal beszélgetés jön, ahol a Vöröskereszttől, a Miskolci Egyetem közösségi szolgáltató irodáját, a városban futó közösségi akcióknak a szervezőjét hívtuk meg egy beszélgetésre, illetve hát ott nyilván nem csak ők, hanem mindenkinek a véleményét várnánk azzal kapcsolatban, hogy ők mit tapasztalnak, miért nehéz, vagy éppen könnyű megszólítani az embereket, be lehet-e vonzani a civil szervezeteknek a működtetésébe. Úgyhogy ez ilyen szép hosszú program lesz, 10-től 4-ig, de mindenképpen megéri, és olyan pontokat tudunk mutatni, aminek a támogatási oldala is érdekes, illetve a következő évek szakmai fejlesztéseit is meg tudja valaki alapozni, hogyha eljön.
Nyilvános a konferencia, tehát bárki jöhet?
Bárki egyébként, de van egy Facebook eseménye ennek, hogyha valaki a Forrás és Innováció címre rákeres, akkor megtalálja, vagy pedig az erke.hu oldalon megtalálja a konferencia programját, regisztrációhoz kötött, ugye 100 fő az, aki ilyen szempontból befér a programra, és nekünk pedig tudnunk kell, hogy mennyien lesznek, ugye egésznapos a program, ellátás is ehhez kapcsolódóan lesz, tehát mindenkit, akit jönni akar, arra kérünk, hogy legkésőbb még a hétfői napon regisztrálja magát a programra. De alapvetően ez a civil szervezeteknek szól, tehát úgy szűrtük le egy picit a témákat, és arra kértük az előadókat, hogy a civil közösségeknek, civil szervezeteknek szóló információkat adjanak át.
Most zenélünk egy kicsit utána a Nemzeti Együttműködési Alapról és civil támogatásokról beszélgetünk majd.
Én a világnak mit is adhatnék magamból? Nem igen tudom azt előre. Hiányzik azért mégis talán pár apróság belőle. Úgy gondoltam, kipróbálom, segíthetne ez a kis dal. Hát ha egy kicsikét szebb lesz tőle, hát ha jó szellőt kavar. Örök minden, zajos minden, az én hangom adhatnék. Én a világnak mit is adhatnék magamból?
Folytatjuk beszélgetésünket Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével.
Áruld el a nevetek, hogyan választottátok, most ezzel folytassuk, tehát Esély és Részvétel. Mit is jelent ez az olvasatotokban?
Mindenkinek szeretnénk megadni azt az esélyt, hogy érdemben tudjon részt venni a saját és a közösségének, az életének a formálásában. A részvétel az pedig arra vonatkozik, hogy nyilván nem csak saját magáért, nem saját boldogulásáért, hanem úgy általában a közügyek, közösségi ügyek véleményezésében is mindenkinek részt kell venni, akkor tud ő maga is előre jutni, és akkor lesz jobb a közösségnek is. Tehát, hogy ez ilyen szempontból összefoglalja a küldetésünket.
Mióta működtök?
Mi 2009-ben alakultunk, úgyhogy ilyen szempontból jó régen. Ahonnan jobban ismernek minket az, hogy 2015 óta mi látjuk el a civil központ feladatokat, tehát a civil törvény és a miniszterelnökséggel kötött megállapodás alapján mi segítjük az egyesületeket, alapítványokat, önszerveződő polgárokat abban, hogy teljesíteni tudják az adminisztrációs követelményeket, forrásokhoz jussanak, tehát térítésmentes tanácsadási, képzési és információs szolgáltatásokat nyújtunk ezen a területen. Úgyhogy onnan ismernek minket többen, hogy 1800 szervezettel van élő kapcsolatunk Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyében. Ez a szám, ez pontosan mit is jelent, mert a másik két észak-magyarországi megyében nincs annyi szervezet bejegyezve, mint amivel mondjuk mi, nekünk van szerencsénk akár napi szinten is dolgozni.
Akikkel kapcsolatban vagytok, civilek, milyen hangulatban vannak, vagy hogy vannak, hogy érzik magukat, mit látsz?
Per pillanat mindenki izgatott, mert ugye a Nemzeti Együttműködési Alapnak a pályázatai mennek, és ilyenkor azt kell tudni, hogy azért a szektornak az ötöde használja ezt a speciális, kifejezetten a civil szervezeteknek szóló forrást. Tehát ez az az időszak, amikor mindenki tulajdonképpen azzal van elfoglalva, hogy összerakja a következő évi programját, és kiszámolja, hogy ez mennyibe kerül, és benyújtsa a pályázatokat. Ugye a nagyobb szervezeteknél az összevont pályázatokat tudják, tehát tudnak a működésükre, vagy pedig úgy pályázni, hogy a működésükre és a szakmai programjaikra együtt. Ugye ők éppen hajrában vannak, mert hogy ezt a pályázatot negyedik évig be kell nyújtani. A kisebb szervezeteknek meg van arra lehetőségük, hogy egyszerűsített formában igényeljenek egy támogatást november 19-ig. Ott az a könnyítés, hogy a programot meg kell írni, meg a költségvetést, viszont nincsen szakmai bírálat, automatikusan juthatnak 400 000 forintos maximum támogatáshoz a Nemzeti Együttműködési Alapból. Úgyhogy most mindenki ilyen szempontból ezzel van elfoglalva, illetve a NEA-val párhuzamosan nyilván más támogatási rendszerek is most kezdik el megnyitni már a következő évi pályázataikat. Tehát leginkább minden szervezet most olyan izgatott várakozással teli időszakot él át.
A NEA-ban mekkora keretösszeg van, tehát mekkora összegről döntenek?
A NEA-nak a teljes támogat, vagy a teljes keret az 16 milliárd forint, ebből 14,8 az emlékeim szerint, ami a támogatási keret. Azt kell tudni, hogy ez minden eddiginél a legnagyobb összegű támogatás, abból fakad, hogy ugye, ahogy emelkedtek az embereknek a jövedelmei, így emelkedik az az összeg is, amit az 1% felajánlásokra fordíthatnának. Amit nem ajánlanak fel az emberek, a saját maguk nem rendelkeznek róla, azt nem veszik el a civil szektor számára, hanem ebbe a Nemzeti Együttműködési Alap elnevezésű keretbe kerülnek be, és innen van a növekmény, hogy nőttek a fizetések, de ezzel párhuzamosan viszont sajnos egy picit csökkent azoknak a száma, akik felajánlották a jövedelemadójuk 1%-át, úgyhogy a pályázati rendszerben így több pénz kerül.
Összetudnád foglalni, Zoli, hogy egyébként milyen pályázatok vannak a civilek számára jelenleg?
A Nemzeti Együttműködési Alapon belül most három pályázati kategória elérhető. A egyszerűsített pályázati keretet használhatják azok a szervezetek, akik helyi, illetve területi hatókörrel dolgoznak, és a bevételeik az elmúlt két évben nem érték el egyik évben sem a 7 millió forintot, ők egy egyszerűsített pályázatot nyújthatnak be, maximum 400 ezer forintos támogatási igényre. Ugye az az előnye, hogy nincsen szakmai bírálat, amíg tart a keret, addig megítélik nekik ezt a támogatást. Nagyon egyszerű a pályázat, tulajdonképpen három kérdésre kell csak válaszolni, hogy mit végzett eddig a szervezet, mit szeretne megvalósítani a támogatásból, illetve mi lesz annak a haszna eredménye, hogyha megkapja a támogatást. Ez gyakorlatilag ilyen 5-5 mondatot jelent, és egy-egy költségvetést. Itt el szoktuk mondani, hogy ebből a 400 ezer forintos egyszerűsített támogatásnál az a jelentősége, hogy a működésnek az legalapvetőbb részét meg lehet oldani belőle, tehát a könyvelést, a banki költségeket, és ezzel már nem kell ilyen szempontból bajlódni a szervezetnek, és még marad is arra, hogy akármilyen rendezvényt vagy másfajta programot valósítson meg. Ugye november 19-ig lehet pályázni, tehát úgy gondoljuk, hogy a keret az pont azért, mert növekedett, elég lesz, ki tudja elégíteni majd az igényeket. Vannak szervezetek, amik mondjuk nem helyi hatókörrel dolgoznak, illetve nem elég a működésükhöz, illetve a tevékenységükhöz ez a 400 ezer forint. Számukra van, lehet két kategória nyitva. Az egyik az, ami a működésüket támogatja. Itt a igényelhető összeg a 3 millió forint, itt nem kell szakmai programot írni, kifejezetten arra van, ami a szervezetnek a működésével függ össze, az adminisztrációval, a könyveléssel, a banki költségekkel, a foglalkoztatásnak a költségeivel, rezsi, és ilyen típusú dolgok tartoznak hozzá. Tehát, hogyha valakinek egyébként a szakmai programjára adottak a források, illetve úgy gondolja, hogy meg tudja máshonnan könnyebben szerezni, akkor van erre lehetősége, hogy ide csak a működésről igényeljen támogatást. A másik van arra is lehetőség, hogy a működésre és egy szakmai programra együttesen pályázzon a szervezet. Itt az igényelhető összeg magasabb, tehát a működésen 3 millió forint, ennél a vegyes kategóriánál, ami működést és szakmai programot is együttesen támogat, 5 millió forint. Viszont itt az a feltétel, hogy mindenképpen kell beleírni valamilyen szakmai tevékenységet, lehet ez rendezvény, kiadvány, kutatás, bármilyen program, de ennek benne kell lennie, akkor is, hogyha a szervezet esetleg kevesebbet nyer, meg kell egy darab szakmai tevékenységet valósítani a projektben. Ennél a két kategóriánál, tehát a működésénél és az egyes pályázati kategóriában ugye arra kell figyelni, hogy azok a szervezetek vannak, nem tudnak pályázni, akik 75 millió forintos bevételnél nagyobb összegre, vagy nagyobb összeg volt a bevételük, illetve pontosan úgy néz ki, hogy akinek elérte a bevétel a 75 millió forintot az elmúlt évben, ez csak visszaigényelhető támogatást kérhet a működésére. Ez mondjuk azoknak a gyakorlatilag ez úgy működik, mint egy ilyen kamatmentes kölcsön, ez is azért hasznos tud lenni a szervezeteknek. Azt kell tudni, hogy ebbe a 75 millió forintba viszont nem számítanak bele azok a bevételek, amiket gyakorlatilag ilyen normatív alapon kap a szervezet, tehát valamilyen feladatot kap végez, államit vagy önkormányzatét, és ezért mondjuk normatívát kap, azt nem kell beszámolni, tehát azon felül, ha ezt figyelembe nem véve számít a 75 millió forintos határ. Úgyhogy tulajdonképpen a szektornak a 80-90%-a az jogosult valamelyik pályázati kategóriában elindulni, és érdemes is, mert bíztatunk mindenkit, hogy a nagyobb szervezetek azok a 4-ig, a kisebbek pedig 19-ig nyújtsák be a pályázatot, mert hogy emelkedett a keretösszeg, megnövelkedtek a nyerési esélyek is ezzel.
Azt említetted, hogy a civil szervezetek 1/5 pályázik a NEA-nál. Miért csak 1/5, hogyha 70-80% jogosult lehet a pályázathoz? Van valami költsége a pályázatnak?
Pályázati díj van, ami 2000 forintot jelent, tehát hogy ilyen szempontból ez nem összeg, illetve nincsen önrész. Nem minden szervezet van ilyen szempontból, vagy vesz igénybe a pályázati lehetőséget, illetve van, aki másféle támogatásokkal él, és nem igényít. nagyon sok olyan szervezet van, tehát hogy vannak olyan szervezetek, amik eleve például pénz nélkül működnek, tehát hogy kizárólag a tagjai önkéntes tevékenységéből, vagy a saját hozzájárulásaikból, tehát ezért soha, akkor van olyan is, aki mondjuk nem az állami pályázatokból finanszírozza magát, hanem a magánszektorból, tehát mondjuk olyan megállapodása, olyan együttműködése van cégekkel, amelyik ezt ilyen szempontból indokolatlanná teszi, hogy még pluszban pályázzanak. Vannak olyanok, akiknek a tevékenysége alapvetően kevésbé közösségi, tehát itt azért mégiscsak arról van szó, hogy valami olyan munkát kell, olyan tevékenységet kell végezni, amelyik nyitott az emberek irányában, nem mindenki tudja ezt ilyen szempontból vállalni.
Mondjuk el még egyszer a konferencia időpontját és helyszínét, gondolom a helyszínen is lehet majd segítséget kérni ezzel kapcsolatban, ha még nem telik le a határidő.
A Forrás és Innováció konferencia az 5-én lesz a Miskolci Egyetem Oka könyvtárában, szóval mindenkit arra kérnénk, hogy a rk.hu oldalon, tehát az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesületnek az oldalán, vagy pedig a Civil Központ Borsodó Facebook felületen található hirdetésekben megjelenő linken regisztráljon előre, vagy pedig írjon nekünk e-mailt, és akár így is. Fontos tudnunk amúgy a létszámot előzetesen, tehát megköszönjük azt, hogyha hétfőig, akit érdekel, az bejelentkezik. Korlátozott ebből a szempontból a létszám, tehát a helyszín a 100 fő befogadására alkalmas.
Palik Zoltán, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és ezeket az információkat.
Én köszönöm.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb a Miskolci Nemzeti Estéről, a Karttal Vecen díj átadásáról számoltunk be dr. Mennyhárt Szabolcssal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának vezetőjével, majd Palik Zoltánt, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjét kérdeztük a Forrás és Innováció című szerdai konferenciáról és a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatairól. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Bring it back, bring it back.